vegyük elő a Bibliánkat, keressük ki Királyok második könyvének negyedik részét, a 8. verstől fogom olvasni. Kísérjük figyelemmel egészen a 37. versig, kicsit hosszabb szakasz lesz, de én olvastam a Bibliában olyan történetet is, amikor egész délelőtt meg naphosszat olvasták a Bibliát, tehát most nekünk, vagy a törvénykönyvet, tehát nekünk nem lesz ilyen hosszú, de mégis keressük ki akkor a Bibliánkból a Királyok második könyvét, negyedik részét, és innen fogom olvasni az igét. Ebben az időben történt, hogy Elizeus Sunémba ment. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalta, hogy nála egyék. Ezért amikor csak arra járt, betért oda, hogy egyék. És mondta az asszony a férjének: íme úgy veszem észre, hogy ez az Isten embere, aki szüntelen erre szokott járni, szent ember. Kérlek, csináljunk egy kicsi felső szobát, és tegyünk abba neki egy ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy mikor hozzánk jön, betérhessen oda. Egy napon az történt, hogy odament Elizeus, megszállt a felső szobában, és megpihent ott. Majd ezt mondta szolgájának, Géházinak: hívd ide azt a sunémi asszonyt. Az odahívta őt, és az megállt előtte. Elizeus így szólt szolgájának: mondd meg neki, íme nagyon szorgosan gondoskodsz rólunk, mit kívánsz, hogy cselekedjen veled? Nincs-e valami mondani valód a király előtt, vagy a hadsereg fővezére előtt? De ő így felelt: békességgel lakom népem körében. Elizeus azt mondta: mégis mit lehetne tenni érte? Géház így válaszolt: nincs fia, és a férje idős. Erre azt mondta: hívd ide. És amikor oda hívta, megállt az ajtóban. Akkor azt mondta Elizeus: egy év múlva ilyenkor fiút fogsz ölelni. Ő ezt mondta: ugyan, édes uram, Isten embere, nem mondj képtelen dolgot a te szolgáló leányodnak. És fogant az asszony, és fiút szült abban az időben, amelyet Elizeus mondott. De mikor megnőtt a gyermek, az történt, hogy egy napon kiment apjához, az adatókhoz, és egyszer csak azt mondta az apjának: jaj a fejem, jaj a fejem! Erre azt mondta az apja a szolgának: vidd el őt az anyjához. Ezt föl is vette, elvitte az anyjához, és ő az ölében tartotta délig, akkor meghalt. Fölment az asszony, és Isten emberének az ágyára tette őt. Bezárta az ajtót, és kijött onnan. Majd hivatta a férjét, és azt mondta: kérlek, küldj ide nekem egy szolgát és egy szamarat, hadd menjek el gyorsan az Isten emberéhez, mindjárt hazajövök. Ő megkérdezte: miért mész hozzá? Ma nincs sem új hold, sem szombat. Így felelt: csak bízd rám. Majd megnyergelte a szamarat, és azt mondta a szolgának: hajtsd és siess, ne lassíts a haladásban, csak ha szólok neked. Elment tehát, és eljutott Isten emberéhez, a Kármel-hegyre. Amikor távolról meglátta őt Isten ember, azt mondta Géházinak, szolgájának: íme a sunémi asszony jön. Kérlek, fuss eléje. Kérdezd meg tőle, hogy békességben van-e ő is, férje is és a gyermeke is. Az asszony így felelt: békességben. Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átkarolta a lábát. Géházi odalépett, hogy félretolja őt, de Isten embere így szólt: hagyj békét neki, mert megkeseredett a szíve. De az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette ki nekem. Az asszony azt mondta: vajon én kértem-e fiút az én uramtól? Nem mondtam-e neked, ne hitegess engem? Elizeus akkor így szólt Géházinak: övesz föl derekadat, vedd kezedbe a botomat, és menj el. Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, ha valaki neked köszön, ne válaszolj. Tedd a botomat a gyermek arcára. De a gyermek anya azt mondta: él az Úr is, a te lelked, hogy nem hagylak el. Ekkor Elizeus fölkelt, és követte az asszonyt. Géházi pedig már előbb elment előttük, és a botot a gyermek arcára tette, de az nem szólalt meg, és nem is tért eszméletre. Visszatért át Elizeushoz, és jelentette neki: nem támadt föl a gyermek. Ekkor Elizeus bement a házba, és íme a gyermek ott feküdt holtan az ágyán. Mikor bement, rázárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrhoz. Majd fölépett az ágyra, gyermekre borult, száját szájára, szemét szemére, kezét kezére tette, ráborult, és megmelegedett a gyermek teste. Aztán fölállt, és egyszer végigment a házon oda-vissza, majd újra odalépett és ráhajolt. Ekkor a gyermek tüsszentett 7-szer, fölnyitott a szemét. Ő pedig odahívta Géházit, és ezt mondta: hívd ide a sunémi asszonyt. Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt: vedd a fiadat. Az asszony odament, lábához esett, földre borult, azután vette a fiát, és kiment. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy a te beszéded lélek és élet. Köszönjük neked azt, hogy te céllal irattál mindent a Bibliába. Tőled indítatva szólaltak meg a proféták, és írták le mindazt, amit te inspiráltál. És köszönjük, hogy úgy hisszük és úgy valljuk, hogy ez az ige is szólhat nekünk ma itt. Arra kérünk, Úr Jézus, tenyítsd meg a szívünket, az édesanyákét, az édesapákét, a gyermekekét, mindnyájunkét, és segíts abban, hogy megértsük, mit is akarsz számunkra üzenni ebből a történetből. Megnyitjuk a szívünket előtted, Úr Jézus, formálj, alakíts. Ha kell, akkor taníts, ints, vigasztalj, bátoríts. Te tudod, mire van igazán szükségünk. Kérlek, szolgálj közöttünk, Úr Jézus Krisztus, a Szent Szellem által. Mi pedig készek vagyunk megfogadni mindazt, amit mondasz, és készek vagyunk engedni neked. Jézus nevében. Amen. Itt van előttünk egy ószövetségi történet, egy megtörtént esemény, amelyből úgy gondolom sok üzenetet meríthetünk mai 21. században élő édesanyák, de nem csak édesanyák, hanem édesapák és gyermekek is. Itt van egy egyelőre csak feleség előttünk, aki mindenféleképpen sok tekintetben példaértékűen cselekszik. A figyelmet, a gondoskodást, a törődést, a vendégszeretetet úgy hiszem, ez a feleség nem akkor kezdte tanulni, amikor Elizeussal először találkozott, hanem már sokkal korábban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor Isten megajándékoz gyermekkel egy családot, akár fiúgyermekkel, de most egy kicsit a lánygyermekeket helyezünk előtérbe, akkor otthon, családi környezetben szükséges mindezeket a készségeket elsajátítani. Hiszen egy édesanyának feladata, szolgálata, lehetősége az, hogy lánygyermekét belevezesse azokba a szokásokba, gyakorlatokba, amelyekre majd később feleségként, édesanyaként szüksége lesz. Éppen így tudja megkönnyíteni egy édesanya lánygyermekének a jövőjét, hogy minél előbb tanítja, neveli, felkészíti arra, hogy amikor majd belép a házasság szövetségébe, ne akkor kelljen mindent a nulláról kezdeni, hanem akkor már legyen egy olyan tőkéje, egy olyan tudás, egy olyan képessége, tapasztalata, amit már belevihet a házasságába. Én úgy hiszem, hogy arról a nőről, akiről itt olvasunk, arról a feleségről, a sunémi asszonyról, ő ezt sokkal korábban magába szívhatta, ezeket a tulajdonságokat. Nem tudjuk, milyen családból jött ez az asszony, de a gyümölcsei mindenki számára nyilvánvalók. Egy édesanyja számára fontos gyermekeinek Istenhez vezetése, tanítása a Biblia alapján, de ugyanilyen fontos azoknak a készségeknek és képességeknek is a megtanítása, amelyek fontosak lesznek számára. Közös takarítás, terítés, főzés, mosogatás, vendéglátás, vendégszeretetre való tanítás, készség, ugyanolyan fontos egy gyermek tanítása, nevelése szempontjából. Sokszor azt gondolom, hogy talán arra gondolnánk, hogy túl kevés az időnk, nincs erre elég kapacitásunk, vagy esetleg nincs elég türelem rá, pedig megéri ezekbe fektetni. Sokszorosan megtérül. Nem csak a családban, egy gyülekezetben, a munkahelyen, és bármilyen közösségben, ahová kerülni fog az a gyermek, az a lánygyermek, aki majd később felnőtt anya, feleség lesz. Nagyon fontos, hogy ezeket időben megtanulja. Úgy olvassuk a 8. versben, hogy ez egy szokásként alakult ki ennek az asszonynak az életében. Úgy olvassuk, hogy amikor csak arra járt, betért oda, hogy egyék. Tehát ez nem csak egy ad-hoc jelleggel működött ennek az asszonynak az életében ez, hanem szokássá vált. Valaki azt mondta, hogy ahhoz, hogy valami szokássá váljon, legalább 17-szer kell csinálni, nem tudom. Lehet, hogy 18-szor is lehet, vagy 16 is elég, de ezeket a képességeket és a készségeket érdemes elsajátítani. És ha kicsit közelebb jövünk a családba, a gyülekezetbe, hála Istennek a gyülekezeteinkben is vannak sunémi asszonyok, olyan asszonyok, akik gyakorolják ezt, amikor találkoznak vendégekkel, barátkozókkal, érdeklődőkkel, akkor teszik ezt, mert tanulták, mert ott van bennük, mert elsajátították, mert úgy érzik, hogy ezt tenniük kell. És úgy gondolom, hogy erre akar tanítani legelőször is bennünket ez az ige, hogy legyünk nyitottak erre. Hogy ne csak egy-egy sunémi asszony legyen egy gyülekezetben, vagy csak páran, hanem minél többen tudjunk ilyenekké válni. Emlékszem rá, amikor Vácott teológusként szolgáltam, akkor ott volt egy ilyen beosztás, hogy teológus fiatalként melyik családhoz megyek el, és akkor ott be volt osztva minden család. Persze nem minden héten voltam ott, de nem csak ez, nem csupán a szolgálattevőre volt érvényes, hanem bárkire, aki bekerül a gyülekezetbe azon a vasárnapon. És nekem azért volt ez különösen jó, mert így megismertem a testvéreket. Egyik héten itt voltam, másik héten amúgy voltam, és egyfajta család látogatás, lelki gondozás is lehetett az ebéd mellett. Tehát megvan ennek az a visszahatása is pozitív értelemben, hogy egyrészt ad az ember azzal, hogy vendégül lát, másrészt kaphat a vendégtől olyan dolgokat, amiket Isten akar rajta keresztül adni. Tehát ez egy nagy lehetőség Isten számára is, hogy a vendéglátó család részesüljön igei tanácsokban, isteni üzenetekben. Emlékeztek rá Mária és Márta történetét, ott is van egy vendéglátás, és utána pedig Jézus részéről van pedig egy igei tanács, igei üzenet. A másik, amit látunk ebben az igében, és úgy gondolom ez is fontos lehet, hogy egy női szem, a női kreativitás, a női beleérzés nagyon sokszor a ki nem mondott kívánságokat is meghallja és teljesíti. Elizeus nem mondta azt, hogy csinálj nekem itt egy szobát. Elizeus csak ott volt. Megjelent, ott volt, elment, aztán ki tudja mennyi idő múlva újra és újra megjelent, és nem mondott semmit. De ez az asszony valahol megérezte, hogy van egy szükség, amit jó lenne betölteni. Tudjuk, hogy egy feleség, egy édesanyja előtt teendők sora áll. Ezeket meg kell csinálni. Ha török, ha szakad, ha van kedve, ha nincs kedve, vagy örömmel, vagy körömmel, de valahogy meg kell csinálni. És nem mindegy, hogy az ember hogyan áll ezekhez a feladatokhoz, szolgálatokhoz. Lehet kreatív módon is hozzáállni, lehet úgy hozzáállni, hogy Istenem, én ezt érted teszem. Miattad? Mint aki neked teszi. Nem csak Elizeust látom itt. Én téged látlak vendégül. Én neked csinálom ezeket a dolgokat, és ez meghatározza a tevékenységeink minőségét is, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. De mindig ott van egy édesanyában, egy feleségben az is, hogy hogyan lehetne a rutin dolgokat, rutin feladatokat még könnyebben, még jobban, még gyorsabban, még összeszedettebben csinálni. És valahogy ez volt ebben a nőben is benne. Idejön Eliseus. Jó. Vendégül látom. Jó. De olyan kellemetlen az, amikor imádkozik és rányítok. Vagy magasztalja az urat és rányítok. És akkor jön az elnézéskérés, a bocsánat, jaj, nem akartam zavarni. És akkor egyszerűen azt mondja ez a sunémi asszony, jön a kreativitás, az Istentől jövő ötlet, hogy építsünk neki egy szuterént. Úgy olvassuk a szikében, hogy jó módú volt. Tehát volt rá keret. Megtehette. Isten adott erre anyagi forrásokat. De az, hogy valakinek van anyagi forrása, az nem biztos, hogy a kreativitást is jelent egyben. De itt a kettő találkozott. Volt anyagi forrás, volt kreativitás, volt szándék arra, hogy tegyük meg. És ezt kiveti föl, nem a férfi, a férj, hanem az asszony. És ezt nem azért teszi, hogy fizetséget kapjon érte. Teszi, mert teheti. És ezt látjuk ebben a történetben is, hogy bár nem kér semmi ellentételezést, Géházi, aki sokszor nem épp a helyén van, most kivételesen jókor kotyog, jókor mondja el, hogy milyen szükség merülhet fel ennek az asszonynak az életében, azt látjuk, hogy Isten teljesíti ennek az asszonynak a ki nem mondott kérését is. Megadja azt, amire már házassága első percétől várhatott, a fiúgyermeket. Tudjátok, ez az asszony dönthetett volna másképp is. És ez mindig benne van a lehetőségek között. Gondoljátok el, ott van egy család, ott van egy házas pár. Várnak a gyermek áldásra, és nem jön. És eltelnek hónapok, évek, és hiába imádkoznak, hiába kérik az urat, nem jön a gyermek áldás. Mondhatta-e volna ez az asszony azt, hogy ha te nem, akkor én sem. Bekeményíthetette volna Isten felé. Hogyha ezt a minimumot nem adod meg, Uram, akkor én nem foglak téged szolgálni. Megtehette volna? Én azt gondolom meg. És nagyon sokan meg is teszik ezt. Persze nem biztos, hogy így ki is mondják, csak a szívükben születik meg ez a válasz. És azt mondják, hogy ha te nem adod meg azt, amire nekem szükségem van, akkor én sem foglak téged szolgálni. Vagy nem úgy foglak, nem olyan hatékonyan, nem olyan buzgón, csak ilyen úgy, ahogy. Olyan nehéz lenne Istennek megadnia ezt a gyermeket? Tudjuk, hogy nem. És ilyenkor szokott bejönni a keserűség, az önsajnálat, az Isten vádlása. Én nem tudom, mert a Biblia nem ír róla, hogy ők ezt hogy dolgozták föl. Lehet, hogy lehettek ilyen érzések is bennük valamikor. De azt láttuk, hogy másképp döntött ez az asszony, és azt mondta, hogy ha nem fog az Isten nekem gyermeket, nekünk gyermeket adni, én akkor se fogok felé mérges lenni. Elfogadom Istennek ezt a döntését. És a lehetőségeim szerint fogom őt szolgálni. És tudjátok, mi történt? Isten adott gyermeket ennek az asszonynak. Csak nem karonülőt. Egy Eliseust, meg egy Géházit. Kicsit már nagyok voltak, de Isten adott nekik gyermeket. Kettőt is. És úgy döntött, hogyha Isten nem adsz kisgyereket, akkor ezeket a nagyobbakat fogom gondozni, pátyolgatni, etetni, és mindazt megadni számára, amit egy anya megadhat a gyermekének. És én úgy gondolom, ez volt az ő hitének is a próbája. Hogy Isten azt mondta, hogy oké, akkor nézzük meg. Most még nem adok gyermeket neked, hanem itt vannak ezek a nagy gyerekek. Elizeus meg Géházi. Róluk fogsz gondoskodni? Igen, gondoskodsz. Akkor megadom neked a szíved vágyát is. A karonülőt. Aki majd belőled származik. Nagyon fontos tehát, hogy ha nem lehet gyermek egy családban, akkor is lehet gondoskodni. Mert Isten hoz elénk olyan embereket, akik felé ki lehet mutatni a gondoskodást. Vagy manapság lehetőség az örökbefogadás lehetősége is. Ezen is érdemes elgondolkozni egy gyermektelen házaspárnak. Vagy jelképesen is lehet örökbefogadni? Tudjuk, hogy lehetséges. Isten a szívet nézi, és ha azt látja, hogy abban a szívben van készség, akkor Isten ad lehetőséget, és teremt lehetőséget arra, hogy megtörténhessen ez. Ahogy az imént is említettem, egy feleség, egy édesanya nem azért teszi, amit tesz, mert jutalmat vár érte. Belülről jön. De azért jól esik neki, ha megjutalmazzák, ha megköszönik, ha hálát adnak érte. Legtöbb feleség és édesanya, ha csak akkor főzne, takarítana, mosna, amikor megköszönik a gyerekek, vagy a férjek, hát érdekesen néz neki az háztartás. Mert valljuk be őszintén, nem olyan természetes sokszor az, hogy megköszönjük a vasalt inget, az ételt, a tisztaságot, vagy bánimást. Ez olyan természetes. Hát ez a dolga, nem? Nem. Én nem tudom, hányszor aludt ott Elizeus, meg Géházi, mire eszébe jutott, hogy hoppá, hát meg kéne már köszönni. Kéne valamivel viszonozni ezt a történetet, hogy nem mindig csak a kapófél oldalán legyek, és csak kapjak, és kapjak, és kapjak, és elvárjak, és minden, hanem időnként már jó lenne vissza is adni valamit ebből az egészből. És amikor végre ez leesik Elizeusnak, akkor azt mondja, hogy te figyelj már, hívd meg azt az asszonyt, vannak jó összekötetéseim a hadseregparancsnok felé, hogyha van valamilyen ügye, a király felé, vannak lehetőségeim, akkor próbáljunk már meg valamit viszonozni. Ki ne ragadna meg egy ilyen alkalmat? Őszintén. Azt gondolom, mindnyájunk megragadna egy ilyen alkalmat. Ha a legfelsőbb szintekkel valaki azt mondaná, hogy figyelj, tudjátok, mint a mesében, három kívánság, amit kérte, teljesítem, akkor valószínűleg beindulna a fantáziánk, nem? Elővennénk a kis imalistánkat, és akkor azt mondanánk, hogy na akkor, ha már erről van szó, hogy lehet bármit kérni, akkor egy megértő férj, egy limit nélküli bankkártya, egy új lakás, egy új kocsi, és mondanánk a dolgokat. De nézzétek meg, ez az asszony mit csinált? Békességben lakom, nekem nincsenek különösebb igényeim. Nincsenek. Ezt nem fizetésért teszi, vagy jutalomért teszi. Teszi, mert van ereje hozzá. Még van. Teszi, mert van ideje, hogy tegye. De azt sose tudja, se egy asszony, se egy férfi, hogy meddig tart ez az idő, és meddig tart ez az erő. Mert véges. Mert lehet, hogy ma tehetem, de holnap már nem tehetem. Mert az erő, tudjátok, az nem úgy szokott történni, hogy az idő elmúlásával növekszik, hanem csökken. És ha nem teszed akkor, amikor teheted, akkor már nem biztos, hogy lesz lehetőséged akkor, amikor már tennéd, de már nincs hozzá elég erőd. Néha valljuk be, beleesünk ebbe a hibába, hogy elodázzuk. Majd, ha nyugdíjas leszek, majd, ha így alakul, majd, ha úgy alakul, akkor majd többet, jobban, meg egyéb. És néha elvesztegetünk ezzel lehetőségeket. És nézzétek meg, nem kér jutalmat ez az asszony, és mégis kap. És azt kapja, ami a szíve vágya. És kitől kapja? Elizeustól? Nem. Egyenesen az Istentől. Mert a gyermekáldás Isten ajándéka. És amikor azt mondja Elizeus, hogy egy év múlva fiútól lesz, akkor nem a hit beszéde jött az asszony részéről. Valljuk be. Ha az ő hitén múlt volna ez a gyermekáldás, akkor nem lett volna gyermek. De nem az ő hitén múlt, hanem Isten ajándékán múlt. Hadd szólítsa meg Isten bennünket az anyaság gyümölcseinek élvezőit, férjeket, gyermekeket. Köszönjétek meg mindazt, amit kaptok. Köszönjétek meg, amíg megköszönhetitek. Köszönjétek meg a természetes dolgokat, a tiszta ruhát, az ételt, a lakást, mindent, mert nem természetes. Ha egy kicsit elmentek olyan helyekre, ahol ez nem természetes, anyagi okok miatt, vagy más okok miatt, ne csak akkor jusson eszedbe, hogy milyen jó nekem, ha találkozol nélkülözőkkel, hanem most is meg lehet köszönni. Vagy megteheted azt is, hogy megkérdezed azt, hogy édesanyám, elég sokat tettél már, értem. Én mit tehetek, érted? Miben tudlak segíteni? Miben tudok feladatokat levenni a te válladról? Miben tudom megkönnyíteni a te anyaságodat, hogy ne kerüljön akkor a fáradtságba? Mondjuk, hogyha a szennyes a megfelelő helyre kerül, ez már segítség, ugye? Nem a szőrnek kell összeszedegetni azokat a mászkálózóknikat. Vagy amikor a edény nem ott marad az asztalon, hanem bele van rakva mondjuk a mosogatóba. Ne talántán le van öblítve. Ezek olyan kis apróságok, amik mégis sokat jelenthetnek egy édesanyának. Ha baj van, kire lehet leginkább számítani? Hát az édesanyára. A gyermek felnő, elmegy az apjának segíteni az aratókhoz. Jaj a fejem! Hát csak egy napszúrás. Menj el anyádhoz. És amikor elmegy az édesanyához, akkor kiderül, hogy ez több, mint egy egyszerű napszúrás. Ez egy olyan betegség, aminek a vége halál. A megdöbbentő számomra az, hogy amikor legközelebb találkozik a férj a feleségével, és elmondja a feleség, hogy menni akar az Isten emberéhez, akkor eszébe se jut a férjnek az, hogy valami baj lehet a gyerekkel. Minek mész? Nincs se újhold, se szombat. Csavarogsz, vagy mit akarsz csinálni? Semmi különös, csak a gyerekünk halt meg, ha érdekel. Tudjátok, a régi fordításban úgy olvasom az asszonynak a szavát, hogy hagyj békén. Hagyj békén. Olyan sok keserűség, olyan sok fájdalom jön ebből a mondatból. Talán egy kicsit jelzi azt a összeszokatlanságot, ami a férj és a feleség között van. Talán benne van sok-sok év kudarca, próbálkozása, sok minden, hogy ennyire nincsenek összehangolódva a férj és a feleség. Mert néha nagyon figyelmetlenek, érzéketlenek és tapintatlanok vagyunk. Még a feleségek érzékenyek, probléma megoldók és odafigyelők, addig sok esetben a férfiak, a férjek nem annyira látják, érzik ezt. Viszont az is érdekes, hogy észreveszi ez az asszony azt, hogy Elizeus és Géházi tekintetében kiben bízhat. És amikor jön egy próbálkozás, hogy hát ha már Géházi Elizeus nyomdokaiba léphet, és ezt a feladatot meg tudja oldani, akkor az asszony azt mondja, hogy Elizeus, én inkább benned hiszek, mint Géháziban. És igaza volt? Géházi méltó utódja lett Elizeusnak? Nem. Hogy nem megérezte ez az asszony, hogy ki az, aki igazán tud segíteni? Mert ez is benne van a történetben. Hogy egy édesanyja megérzi azt valahogy, hogy ki az, aki tud segíteni, és ki az, aki nem tud segíteni. És ahhoz fordul, aki tud segíteni. Ez az orvosnál is így van, meg sok-sok tekintetben az életben. Ez is egy ajándék, amit Istentől kaptak. És ezért hálásnak kell lenni. És éppen ezért a férfiaknak érdemes hallgatniuk rájuk. Mert nem részmegoldást szeretne ez az asszony, hanem teljes megoldást. Nem vagyok benne biztos, hogyha nem az anyuka megy, hanem az apuka, ő is rájön arra, hogy Géházi helyett inkább Elizeust kellene választani. És végül megfogalmaztam azt, hogy mit vár tőlünk férjektől Isten. Azt, hogy álljunk mellé azok a dolgok mellé, amit a feleségek anyai szívükkel, szemükkel meglátnak. A szuteri építésben nem volt kifogás. A férj nem kezdett el kötözködni, nem mondta azt, hogy minek csináljuk, felesleges pénzkidobás, mellé állt. Kellett az is, hogy felépüljön, hogy a férje mellé álljon. És fel is épült. És ezt írjuk jóvá, a férj mellett. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a gyermek betegsége esetén viszont nem volt elég érzékeny, nem volt elég tapintatos, nem volt elég figyelmes. Vissza se kérdezett, hogy mi van a gyerekkel. Hazaküldtem, jobban van? Semmi kérdés a gyerekre nézve. Néha ilyenek vagyunk mi is, hogy néha oda tudunk figyelni, és akkor jó, és akkor hála Istennek, ha együtt tudunk rezdülni, viszont néha az is megtörténik, hogy fontos dolgok mellett elmegyünk. És nem kérdezünk, amikor kérdezni kellene, nem érdeklődünk, amikor érdemes lenne feltenni egy-két kérdést. Azért, mert valami nem az apáknak jut eszébe, attól még lehet jó ötlet. Hasznos, sőt, Istentől jövő kezdeményezés. Úgy gondolom, férjeknek, édesapáknak sokkal intenzívebben jelen kell lennünk a társunk életében. A kihívásaikban. A feladat megoldásaikban. Hogy ne azt érezzék, hogy ez is rájuk szakad. Ezt is nekik kell megoldani. Mert a férjük figyelmetlen, érzéketlen, és megint magukra maradnak a hatalmas problémákkal. Istennek ez nem tetszik. Istennek azt tetszik, amikor a férjek és a feleségek kéz a kézben együtt, válvetve állnak bele ezekbe a közös kihívásokba. imádkozni kell, beszélgetni kell, meg kell osztani az érzéseket, a nehézségeket, a fájdalmakat, az örömöket, és ne legyen ott semmelyik félben, az édesanyában sem a magára hagyatottság érzése. Mert ez nem helyes. Ez nem Istentől való. Igen, ehhez változni kell. Változni kell a férjeknek is. És ki kell mozdulni abból a karosszékből, a kényelemből, a testpecségből, a másikra való ráhagyásból, és be kell állni a sorba. Oda állni a feleség mellé, hogy közösen viseljék ezután a terheket. És akkor higgyétek el, hogy egy csomó feleség által cipelt, de nem általa viselt terhek, ha visszakerülnek a megfelelő helyre, a férjeknek a vállára, nagyon sokat tudunk segíteni a feleségeknek. Nagyon sokat. Ez nem gyengeség egy férj számára, hogyha átvesz a feleség terheiből, hanem figyelmesség és tapintat. Amit úgy gondolom, minden feleségnek szüksége van, hogy átélje és megérezze. Ebben kell bölcsességet kapni, alázatot egy férjnek mindenféleképpen, és tetrekészséget. Lehet, hogyha ez nem így működött eddig, ez nem fog egy így megváltozni. Idő kell hozzá. De ott van a készség, akkor lehet, hogy idővel minden a megfelelő helyre kerülhet a családi teherviselésben. Én azt kívánom, hogy Isten adjon ehhez bölcsességet, alázatot, figyelmet, és leginkább akaratot.